Sziasztok, Molnár Zsolti vagyok, ez pedig a Pannonbajor Podcast 23. adása. Ezúttal Szabó Sanyival és Lázó Gergővel fogjuk megbeszélni a Bayern körüli dolgokat. Alaba, igazolások, frankfurti vereség, sérülés hullám és a Lazio-Bayern BL párharc. Nagyjából ez lesz terítéken, és ha még jut rá időnk, akkor kitérünk egy kicsit a német csapatok nemzetközi szereplésére is. Sziasztok!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Sziasztok!
Kezdjük akkor rögtön Alabával, mert talán az volt a legmeghatározóbb hír a héten a jövőt illetően. Nagyjából tudtuk azért, hogy ez lesz. Szinte biztos volt, csak a bejelentésre vártunk. Csapatot még nem tudunk, hogy hova fog menni, és nem is tervezünk most nagyon hosszan ezzel a témával foglalkozni, mert Sanyival tervezzük, hogy amint meg lesz a konkrét célpont, ahova távozik tőlünk, akkor részletesebben is beszélünk róla, de azért egy gyors reakciót szeretnék tőletek kérni, hogy mit szóltatok Alaba bejelentéséhez.
Ez nyilvánvalóan már egy ideje várható volt, és szerintem ez mind a két félnek a lehető legjobb, hogy ez bekövetkezett, ez a bejelentés. Tehát így a Bayern is már úgymond megkönnyebbülten tudhatja, hogy távozik, illetve hogy tavasszal már így úgymond nyomás nélkül lehet játszani Alabának is. Lehet ezt a történetet úgymond már lezárultnak lehet tekinteni. Nem is árt lezártnak tekinteni végre, mert ez már tényleg komédiában élő volt, ami folyt a két fél között. És akkor ugye azt még kíváncsian várjuk, hogy Alaba hová fog menni.
A klub számára mindenképp előnyös, hogy most már tisztázódott a helyzet, nyíltak a lapok, ugye Flick tudja, hogy jövőre nem számíthat Alabára. Ettől függetlenül mondjuk nem nagyon siet beépíteni Hernandezt, pedig ezt várnánk sokan, köztük én is, és ezért csalódottak is vagyunk egy kicsit. A másik dolog pedig, amihez a sztorihoz megjegyeznék, így csak így röviden, hogy Alaba ugye hangsúlyozta, hogy nem a pénz döntött, ezek voltak ugye a címlapon, és hogy majd jó hangulatban válnak el a Bayerntől. Kicsit megmosolyogtam, mert szerintem ez nem más, mint egy második crew sztori, amikor a játékos kicsit fontosabbnak látja magát, mint amit a teljesítmény sugalna. De erről majd beszéljünk tényleg később, ahogy Zsolt beharangozta az Alaba Sportcastben.
Térjünk rá akkor az érkezők oldalára, hiszen nagyjából két hivatalos igazolást jelentettünk be a héten, ebből Richardsot a honlapunk, a Bayern München hivatalos honlapja még nem erősítette meg, de Upamecanót viszont igen. Elég nagy vételnek tűnik, a Bayern történetek harmadik legdrágább igazolása lesz a maga 42,5 milliós árával. Abszolút hiányposztra érkezik, még nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre Zülével, Boatenggel, ugye Hernándezzel is valószínűleg inkább belső védőként tervez majd Flick. Nianzuról is kérdéses, hogy milyen poszton számíthatunk majd rá, ha egyszer valaha fölépül a sérüléseiből. Mekkora vételnek látjátok Upamecanót, mit szóltok ahhoz, hogy a gonosz hangok szerint megint sikerült lerabolnunk az egyik legnagyobb Bundesliga rivális.
Igen, megint elraboltuk a Chelsea elől a játékost, tehát fel. Hihetetlen szemetek vagyunk. Igazából most egy gyors visszacsatolnék még Alabára, tehát hogy az, ahogy leigazoltuk Upamecanót, na sikerült kimondanom a nevét, ez jó. Nekem ez azt sugallja, hogy nagyon régóta dolgoztak ezen a projekten, és komolyan dolgoztak, tehát nyilván komoly ajánlatot kellett tenni a srácnak, és ez nekem azt sugallja, hogy Alaba kezét már egy ideje elengedték, tehát hogy tudjanak dolgozni ezen, és ők már mint a vezetésünk jó ideje tudta, hogy Alaba nem fog hosszabbítani, ez csak így szösszenetként megjegyezném. Ami Upát illeti, én személy szerint jobban örültem volna egy okosabb, egy higgadtan játszó, egy ilyen kiválóan helyezkedő védőnek, aki elsősorban fejben van ott igazán a toppon. Upa nekem egy kicsit ilyen hektikusnak tűnik, még egy kicsit fiatalnak, nyilván értem szerint, hogy 22 évesen nem is váltunk mást. Nekem egy kicsit egy ilyen új Boatengnek tűnik, Hernándezhez hasonlóan ő is ilyen bátran előretör olykor, és szerintem a védelem tengelyében ilyen karakterből talán elég lenne egy. Szóval nekem egy kicsit ilyen vannak kétségeim vele kapcsolatosan, főleg látva ezt a védelmet, tehát itt tényleg higgadság és rutin kéne, és jó helyezkedés nagyon sokszor, tehát nem, majd meglátjuk, hogy fog ez alakulni jövőre. kíváncsian várom, hogy fog
teljesíteni. Igen, ez alapvetően nem volt kérdés, hogy egy középhátvédre mindenképp szükség lesz, annak tudatában, hogy Alaba távozni fog. És Upamecanóval kapcsolatban én abszolút egyet tudok érteni Sanyival, tehát abszolút még a stabilitás hiányzik belőle, tehát egy abszolút modern középhátvédről beszélünk, aki ugye előre tör. Viszont ezekben még sokszor benne vannak ilyen fölösleges labdavesztések, illetve néha érthetetlen labdavesztések is, ami a kockáztatásból is adódik, amikből hát az Lipcsének is szoktak néha problémái lenni. Illetve, hogy a jövőben hogy lehet őt beépíteni a csapatból, hogy itt hallottam olyan véleményeket, illetve olyan spekulációkat, mondjuk, hogy egy Hernández Upamecano duót prognosztizáltak a védelem közepére. Hát én hogy is mondjam, azért kettő ilyen kockázatvállaló, meg bátran előtörő középhátvéd egyszerre lehet, hogy egy kicsit kemény lenne. De még meglátjuk nyilván. Itt az a főleg a legnagyobb baj, hogy Züle miután visszatért a sérüléséből, sajnos nagyon nem találja magát. Majd a Frankfurt meccsen is szerintem külön ki fogunk rátérni, mert ott sem nézett ki jól. Tehát visszatért a hosszú sérüléséből, de szemmel látható rajta, hogy nagyon nem a régi. És aggódok, hogy tehát nem akarom itt az ördögöt a falra vasni, de aggódok, hogy vagy nagyon lassan, vagy lehet, hát ezt nem mondom ki, de lehet, hogy soha nem fogja visszanyerni a formáját, de azért csak be fog indulni, legalábbis nagyon remélem. Főleg ez a legnagyobb gond, mert Züle lett volna főleg így a legstabilabb pont a védelemben, de ugye rá most nem lehet ilyen stabilan számítani. Tehát Upamecano leigazolása abszolút szükséges volt, az már más kérdés, hogy a stabilitás, meg ugye ő is idősödni fog, mert ugye nagyon fiatal, azt is mondta Sanyi, azt majd meglátjuk, hogy fog alakulni a stabilitás kérdése.
Nekem egyébként Upamecanohoz a Lucio párhuzam tetszik a legjobban azok közül, amiket olvastam. Látok benne némi hasonló progresszív megindulásokat, illetve habitust és lehetőséget. Csak amit ti is mondtatok, és ebben teljesen csak egyet tudok érteni, hogy nem biztos, hogy Hernándezzel ők tökéletesek lesznek, de abban is bízom, hogy esetleg Lucas Hernándezt viszont be lehet úgy építeni, hogy esetleg talán vissza is lehetne fogni, hogy ő ne próbáljon meg ennyire progresszíven előre játszani, hanem ő legyen a biztos stabilitás, de talán pont ezért lehet abban a ráció, hogy Boatengen mégiscsak szerződést fogunk hosszabbítani, és akkor ő maradhat, és mellette kezdjük el építeni úgymond a jövővédelmét, és egyetértek Gerinek a Zülés mondataival is, hogy elég aggasztó jeleket lehet látni nála az idén. Úgy néz ki, hogy nem tud olyan formában játszani, mint tavaly, és gyakorlatilag ő a szerződés hosszabbításáért játszik az idén, aztán hogy ebből mi lesz, az majd kiderül, és ott van még Nianzu is, akit óriási tehetségnek tartanak, még akár lehet, hogy majd ő is szóba kerül előbb-utóbb, mint valamelyik új igazolásunk párja.
Igazából a B egyőzőm után talán Züle az egyik a legnagyobb vesztes, tehát ami azóta eltett fél szezonban, az ő teljesítménye volt talán az egyik legrosszabb. Nyilván ebben benne volt a sérülés is, de úgy érzem, hogy ő veszítette a legtöbbet a pozícióiból. És nézzük ezt az Upamecano szerződtetést, plusz az, hogy ugye itt van Hernández, aki még mindig rekordigazolás. Szerintem nem várhat rá túlságosan fényes jövő, ha csak nem történik valami hatalmas nagy teljesítmény javulás, esetleg valami sajnálatos sérülés valamelyik másik védőnél, és igen, ott van még Nianzu, aki pedig ugye fiatalon vár az áttörése, bár ő sem kapott túl sok lehetőséget, és nem tudom még ezzel, hogy ki vissza fog-e térni ebben a podcastben. Nekem Flick nagyon konzervatívnak tűnik, és nagyon nem akar változtatni dolgokon, ugye itt van Boatengre épít, aki nyilván most a legjobb védőnk lett, de azért tudjuk, hogy nem rá ki nem van építő a dolgokat, ugyanígy Alaba is itt van még, és tudjuk, hogy távozni fog, és még mindig ő az első számú jelölt. Értem egyébként, hogy Flicknek mindig van az első csapat, és abban bízik neki, a bizalom a legfontosabb, de ez a változó környezetben egy kicsit necces lehet, én ezzel nem vagyok annyira.
Igen, ez lehet, hogy elkerülhetetlen lesz, vagy muszáj lesz Boatengel szerződést is hosszabbítani, ami azért így egy furcsa sztori, mert ugye igazából a legutóbbi egy-két nyáron is, meg átigazolási időszakban is már minden biztosra vettük, meg biztosra vették, hogy Boateng távozni fog, aztán valahogy mégis maradt. Aztán le a kalappal előtte, hogy így is most is alapemberként tud benne, ugye össze tudta kapni magát, és ott tud lenni a Bayern védelmében, és lehet rá számítani. Úgyhogy még lehet, hogy egy vagy két évig még őre számítani kell, amíg a fiatalok nem érnek be, illetve reméljük Züle is majd helyre fog jönni egy idő után. Zülével kapcsolatban meg tényleg csak remélem, hogy helyre fog jönni, már csak a válogatott szempontjából is, mert ott is a Hummelszék mellőzése után ő tűnt a legbiztosabb pontnak a válogatottban is. Na most ez a válogatottnak is nagyon rosszat jelent, hogy Züle így maga alatt van. De még egyszer mondom ismételem magam, hogy csak a legjobbakat tudom kívánni neki, és reméljük, hogy helyre jön.
Ami még a jövő védelmét illeti, Upamecanóról és Richardsról olvashattok két felületen is. Upamecanóról a Pannon Bajor oldalán, Richardsról pedig a büntetőn. Ezeket majd linkeljük nektek a YouTube videó alatti hozzászólásban. De térjünk vissza a jelenre, ami a tegnapi Frankfurt mérkőzést jelenti. Mit szóltatok, amikor megláttátok, hogy Züle lesz a jobb hátvéd? Engem egy picit azért aggodalommal töltött el, hogy ő fog Kosticsal találkozni, és végül is az első gól az körülbelül ebből is adódott, de a második gólnál is Züle volt az, akit viszonylag könnyedén kicseleztek. Hogy láttátok a tegnapi mérkőzést, illetve a védelmi hibákat?
Alapvetően ez egy kényszerszült a megoldás volt, nyilvánvalóan, hogy Zülét oda ki kellett tenni a jobb oldalra. Ugye Pavard koronavírusos, illetve ugye Bunaszár megbizonyította, hogy igazából alkalmatlan ennek a feladatnak az elvégzésére, Kimikért meg kötötte az ebet a karót, tulajdonképpen fék, és nem rakta ki a jobb szélre. Lehet, hogy ez az volna a legjobb megoldás, akkor meg nyilvánvalóan mondjuk a középpályán lett volna a probléma. De hát igen, Züle Kostić ellenében eléggé problémásan nézett ki. Rögtön a meccserei nyilvánvalóvá vált, hogy Kosticot megállítani ő nem feltétlenül lesz elegendő. Aztán előrefelé is sajnos látható volt, hogy nagyon óvatosan mozog, meg nem a régi sajnos Züle, mint ahogy korábban is mondtam, és sérülés óta nem a régi. Nagyon lassú mozgása, pedig korábban pont ez volt az egyik fő erény, hogy lendületes, a nagy termet ellenére nagyon lendületes játékos. Ugye ez volt nagyon szembetűnő. Másrészt, tehát igen, tehát abszolút a jobb oldal a Bayern védelmének a legnagyobb gyengpontja. Kosticsek ellenében pedig ez még jobban kijött.
Egyébként Geri, azt mennyire látnád megoldásnak, hogy Kimik jobb hátvédet játszott volna, Alaba ment volna följebb a helyére, és Lucas Hernández, akit jövőre szinte első számú középső védőnek szánnánk, ő szerepelt volna hátul. Ez nem lett volna egy jobb megoldás egy ilyen jellegű csapat ellen, mint a Frankfurt?
Hát igazából így is ugye kényszerszült a megoldás lett volna. Lucas Hernández is lehet szélső hátvédként akár alkalmazni, de ő meg ugye főleg a bal oldalon érzi jól magát ebből a szempontból. Úgyhogy ebből a szempontból ezért nem lett egy opció. Úgyhogy igazából Flick kénytelen keretlen Zülét választotta. Tehát mondom, abszolút a Kimmich lett oda lett volna a legjobb megoldás. Lehet, hogy meg a középpályára egyáltalán nem akart elmozdítani Flick, ahogy láttuk.
Én azért abban kételkedek, hogyha most itt Kimmich játszott volna a jobb hátvédet, akkor minden tökéletes lett volna. Szerintem nem ezen múlott az egész dolog. Gondoljuk csak abban, hogy Joshua sem a védekezésről híres, tehát tudjuk, hogy előre fel a legjobb, az egyik legjobb jobb hátvéd a világon, hanem a legjobb, tehát a beadásai tökéletesek, a felfutásai tökéletesek, de azért emlékezzünk, hogyha védekezni kell, akkor neki is voltak problémái, és hogyha ezt a Kostić Younes páros nézzük, akkor szerintem neki is meggyőltek volna a problémái, sőt, akár Pavardnak is, ugye, aki most sérülés miatt nem játszott, tehát itt bárki ott lehetett volna, ez a Frankfurt itt megbontja a védelmet. Én nagyon úgy láttam, tehát ez a Bayern védelme, ez abszolút esélyvezhető, hogyha az ellenfél így a teljes erejéből letámad, és ilyen intenzitású támadásokat hajt végre. Szerintem ez egy taktikai győzelem volt a Frankfurt részéről. Tudták, hogy meg kell nyomni itt a meccs elejét, minden erőt bele kell fektetni, és meg is csinálták, és láthatjuk, hogy a második fél időben igazából nem is nagyon támadtak már.
Lehet egyébként szerintetek a fáradtságra fogni azt, hogy illetve a szoros menetrendre, hogy rendre az első fél időben lassan kezdünk, nehezen melegszünk bele, vagy ez nem kellene, hogy kifogást legyen, és alapvetően minden mérkőzésen szinte végig illene dominálnunk egy ilyen kerettel, egy ilyen csapattal.
Ezt egyáltalán lehet elvárni a Bayerntől, hogy minden meccsen tényleg ugyanolyan intenzitással, meg ugyanolyan jól játszanak. Tehát most a legszembetűnőbb ez a Bielefeld elleni mérkőzésen volt, ahol elég érezgett a léz, de hát az nyilvánvaló volt. Tehát Katarból tért vissza a csapat, éppen hazaestek Németországba. Úgyhogy még jó is, hogy kihoztak ott egy 3-3-at. Hát most ez a mostani meccs nyilván egy más kérdés. Igazából, hát igen, első fél időben ugye gyengébb a csapat, aztán ahogy ugye belelendültek, tehát lábukban benne volt már 45 perc, aztán a második fél időben már szemmel láthatóan jobban ment. Gondolom, azt mondom, hogy Flick is rátett egy lapáttal. Ott már jobban nézett ki a dolog. Aztán ugye a Frankfurt meg is reagált a Bayern, bejobboló Bayernre, és visszabálltak. De én ebben látom a probléma kulcsát, hogy kell nekik egy bizonyos időszak, hogy belelendüljenek a meccsbe ilyen fizikai terhelés mellett.
Van mindenre példa, amit lehet ebben a szituációban látni. Ugye a Mainz ellen még sikerült fordítanunk, a Bielefeld ellen már csak döntetlenre futotta, de azért egy dobogóra törő Frankfurt ellen már nem sikerült a második fél időben megfordítanunk, pedig, mint azt Geri is említette, Flick mindennel próbálkozott. Zané is nagyon feljavult, mégse sikerült pontot szereznünk, Lewandowski megszerezte 26. gólját. Tényleg, ha már Lewandowski, szerintetek Gerd Müller rekordja meg lehet ebben a szezonban számára, vagy túlzottan is sok a meccs, és koncentrálni kéne az erőket, mondjuk akár esetleg a Bajnokok Ligájára.
Tehát alapvetően én a félszezont úgy gondoltam, hogy Gerd Müller rekordja behozhatatlan, vagy a decemberig úgy gondoltam, és most már az én véleményem is az, hogy igenis be fogja tudni érni. Nyilván itt annak kell szurkolni, illetve abba kell reménykedni a Lewandowskinek is, hogy nem sérül meg, és végig tudja húzni a szezon sérülés nélkül, akkor szerintem ebben az esetben, hogy kihúzza, akkor szerintem simán meg lehet ez a rekord most már.
Szerintem nem lesz meg a rekord, ez ugyanúgy szokott lenni, hogy mindig beindul, és a végén nem mindig leereszt ez a dolog, úgyhogy szerintem továbbra sem lesz meg.
Nagy probléma egyébként nincs ezzel a vereséggel, hiszen a forduló végén továbbra is egészen biztos, hogy a Bayern München nevével kezdődik majd a tabella. De milyen hatása lehet ez a BL mérkőzésünkre? Mennyire más kávéház a Bajnokok Ligája ebből a szempontból, illetve a sérülés hullám mellett ti milyen mérkőzést vizionáltok kedre? Flick változtathat-e a csapaton? Kell-e változtatnia? Hogy kellene nekiállnunk ez a párhoz? Egyáltalán mit szóltatok a Lációhoz, mint ellenfélhez a sorsolás pillanatában? Mennyire gondoljátok őket komoly ellenfélnek a Bajnokok Ligájában, mondjuk egy csúcs párharchoz képest, mondjuk egy Manchester City elleni rangadóhoz képest?
Alapvetően szerintem a Láció ellen nyilván a továbbjutás az úgymond kötelező is. A Lációval kapcsolatban ráadásul komoly kételjeim vannak azzal kapcsolatban is, hogy igazából nekik most mi a fontosabb, a bajnokság vagy a BL, mert ők tipikusan egy olyan csapat, akik nem, egyáltalán nem bírják el a kettős terhelést, ezt látottam az orosz bajnokságban is, ahol vezettek, aztán a vírus utáni újraindulás után szemmel látható volt, hogy a megnövekedett terhelést nem bírták el, és úgy olyan leszakadtak. Most is ez volt a helyzet ősszel, hogy ősszel a bajnokságban középmezőben mozott, amiket ugye a BL-ben tovább tudtak jutni a csoportból. Aztán ugye tényleg feljavultak, ahogy a BL terhelés megszűnt. Feljavultak, és most az első négyet osromolják. És most erre lesz a kíváncsi, hogy mennyire investálják, vagy mennyire forszírozzák azt, hogy a Bayernnek innek ilyesnek, megpróbálnak valamit kihozni. Ilyen valóan alapból azt gondolom, hogy valamit megpróbálnak nyilvánvalóan, mert nagyon régen szerepeltek BL csoportkörében egyáltalán, 2008-ban vagy 2007-ben volt az utolsó, amikor a csoportkörig egyáltalán jutottak. De hát azért nem már figyelni a Lációval, de szerintem azért továbbjutást illetően nem kell aggódni alapvetően.
Sanyi, te milyen csapatot küldenél pályára a Láció ellen látva az elmúlt hetek mérkőzéseit?
Igazából én nem ismerem annyira a Lációt, nem tudom felmérni, hogy mekkora játékerőt képvisel. Itt ugye Gergő elmondás alapján annyira nem feltétlenül kéne izgulnunk, de azért mindig óvatosan kell, tehát hogyha kicsit ellaposodik ez a kis motiváció, akkor ott mindig könnyen bajba kerül a csapat, de egyébként láthattuk, hogy a BR-rel egész könnyen fel tudják magukat szívni, és egész jól. Most, hogy visszatért Goretzka, szerintem egyértelműen ott kell lenni a csapatban. Itt megint azon gondolkodhatunk, hogy ezt a katasztrofális védekezést a Frankfurt ellen akarja Flick orvosolni, és hogyan. Tehát ugye beszéltetek itt, hogy Kimichnek kellene visszamenni a jobb hátvéd oldalára. Én, ha jól emlékszem, Gergő azt mondta, hogy ez a Frankfurt erősebb, mint a Láció, úgyhogy lehet, hogy nem feltétlenül kell őt oda beáldoznunk jobb hátsó oldalra. Lehet Kimich megint megkapja, bocsánat, nem Kimich, hanem Züle megint megkapja a lehetőséget, vagy most esetleg zár, ki fog derülni. De azzal szerintem, hogy visszatér Goretzka, azzal eléggé jó ott a középpályánk, tehát eléggé nagy svungot kap, ezt láthattuk ugye a Frankfurt elleni második fél időben, tehát ismét előjöhet az a felállás, ami eddig vitte a csapatot és viszi a csapatot, hogy előre fel több gólt lövünk, mint amennyit hátul kapunk. Ez ugye szombaton ez nem működött. Úgyhogy én ebben bízok megint, hogy tényleg nem ismerem a Lációt, de van annyi plusz ebben a csapatban még mindig, hogy több gólt lőjenek. Mondjuk Müller hiánya még így is érdekes lesz. És ha már Müllerről beszélünk, akkor itt megemlíteném, hogy én egyáltalán nem értem, hogy miért játszik Choupo-Moting, tehát amit Frankfurtán is leművelt, az nehezen mondható értékelhetőnek. Egy Musiálás simán többet ér, tehát még fél lábbal is szerintem most nyilván túloztam, de ő is tud gólt lőni, és sokkal többet tud hozzátenni a csapatjátékhoz.
Könnyen lehet egyébként, hogy már a BL meccsre készülve került mondjuk Choupo-Moting a kezdőcsapatba a hétvégén, és kedre más csapattal készül Flick. Ha már Láció, akkor talán nem mehetünk el amellett, hogy tavaly Lewandowskit éppen a Láció csatára Ciro Immobile előzte meg az aranycipő versenyben, ez azért többünknek fájt egy picit, illetve akár igazságtalan is gondolhatjuk, hiszen az olasz bajnokságban több mérkőzést játszanak, mint a németben. És ha már a csatárokról beszélünk, mennyire Immobile függő ez az együttes? Milyen taktikai elemeket láttál? Geri, ha jól tudom, te belenéztél a legutóbbi mérkőzéseikbe. Mire számíthatunk tőlük szerinted? Mire kell készülni?
Alapvető erősségként itt felírtam náluk, hogy villámgyorsan tudnak átmenni kontrákba. Főleg a jobb oldalukon Lazzari tűn néha így nagyon gyorsnak, meg egészen jó megindulásai voltak, de másik oldalon pedig inkább ilyen kombinációs játékban erősek. Tehát ott Marušić, ott van néhány olyan érdekesség, hogy Marušić, mint baloldali szárnyvédő behúzódik félterületbe, és Radu, mint baloldali belső védő feljebb húzódik, tehát így 4 és 3 védő között tudnak variálni. Illetve a Bayernnek, ami esély lehet, hogy a hátul a védőik előszeretettel lépnek ki a hátralépő emberekre. Tehát például, hogyha Lewandowski is hátralép, előszeretettel követi le őket az egyik középhátvéd. Most ugye mögöttük ilyenkor egy terület üresen maradhat. Na ilyenkor jön nagyon jól ugye Thomas Müller jelenlét, aki ezeket a területeket remekül tudja kiszűrni, és mintaszerűen lép be ezekbe a kis területekbe is, és találja meg ezeket, és ott meg tudja kapni a labdát. Most ugye most Müller nem lesz, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ezt hogy tudja kihasználni a Bayern München. És a Immobile függőségre kitérve, annyira nem Immobile függő ez a Láció. Azért vannak ott mások is, akik elő tud lépni, például az két szárnyvédőt már említettem. Illetve hát, ami komoly hiány viszont a Immobile mellett a két helyettes Korea, vagy esetleg Caicedo, akik ilyenkor előléphetnének, nos ők azért egyáltalán nem termelnek olyan szinten, de összjátékban nagyon hasznosak tudnak lenni. Hát azért annyira nem Immobile függ ez a Láció, de azért nyilván nagyon jót tesz nekik, hogy Immobile otthon a pályán, és nagyban megkönnyíti a dolgukat.
Ezek szerint a középpályás védekezések ellen oda kellene figyelnünk, hogyha gyorsan mennek át védekezésből támadásba. Te ebből a szempontból hogy állítanád össze a Bayern München hátsó alakzatát, illetve mondjuk a két vagy esetleg három fős középpályát, Geri?
Én alapvetően egy kétfős középpályában gondolkodok, tehát ez kérdés nélkül, hogy a középpályázésre nagyon oda kell figyelni, és itt Kimichet viszont kétség nélkül ott kell hagyni a középpályán, úgy, ahogy van. Tehát az, hogy ő így előre tudja látni, hogy az ellenfél szándékát előre le tudja követni, az ilyen, itt most komoly fegyvertény lehetne. Úgyhogy Goreckával kiegészülve őket ott el tudnám képzelni, meg ők szerintem jobb lehetnének. Ugye Roka most Frankfurt ellen nagyon el volt veszve, tehát nem nagyon lehetett látni tőle igazából jó megmozdulást, úgyhogy Goreckát kell játszani szerintem most Kimmich mellett mindenképp. Szóval ugye megint a legnagyobb kérdés a jobb hátvédnek a posztja. Most ott, hogy Zülével megint kísérletezik, majd Flick. Hát ezután a Frankfurt meccs után alapvetően az a válaszom erre, hogy nem. Tehát akkor meg az a kérdés, hogy kit fog helyette berakni. Ugye Pavard továbbra se lesz bevethető, Szár meg hát egy időzített bomba. Most erre itt tényleg őszintén mondva nem tudok én semmit mondani. Ezt én kíváncsian várom. Tehát alapvetően itt nincs jó megoldás. Azt nem mondjam.
Ugye a Bayern mellett még két német csapat szerepel a Bajnokok Ligájában, és további kettő az Európa Ligában. Geri, te hogy látod a német csapatok eddigi teljesítményét? Ugye a Lipcse egyéni hibáknak köszönhetően fájdalmas vereséget szenvedett a Pool ellen, amolyan majdnem hazai pályán, hiszen itt Budapesten játszották a mérkőzést. A Dortmund viszont meglepő győzelmet aratott Sevillában, ahhoz képest, ahogy azelőtt a bajnokságban teljesítettek. Hogy látod a helyzetüket? Az első eredmény alapján eldőlt az, hogy eldőlhetett az, hogy a Lipcse nem fog tudni tovább menni, a Dortmund viszont annak ellenére legyőzi a kicsit esélyesebbnek tartott Sevillát, hogy teljesít a bajnokságban?
Véleményem szerint a Lipcse-Liverpool párharc már alapvetően eldőlt. A Lipcsének Budapesten kellett volna valamit domborítani, például ez már nehéz lesz, még ha ugye nincsenek is nézők. Ráadásul én most úgy látom, hogy a Liverpool ugye most az Everton ellen kikapott a Premier League-ben, de szerintem a BL-ben már csak azért is fel fogja szívni magukat, hogy látják ugye, hogy a bajnokságban már elúszott ez a hajó. Úgyhogy most a BL-ben próbálnak minél többet kihozni magukból, és szerintem kétségesek fognak hagyni a felől, hogy a Lipcsének itt nem lesz esélye. A keddi meccsre visszatérve meg szerintem ebben nyilván ugye közrejátszottak ugye az a két nagy egyéni hiba, de a fő kiváltók meg szerintem az volt, hogy Nagelsmann egy kicsit eltaktikázta magát. Tehát szerintem lehet, hogy itt egy négy védővel való felállás jobban nézett volna, akkor a három Liverpooli támadót, Salah, Firmino, Mané 3-ast 4v3-val le lehetett volna védekezni. De ezek ugye szimplán csak elmérkedések az én részemről. Tehát nyilván nem látok bele Nagelsmann fejébe az öltözőbe, ugye? De én így láttam. Ugye az első időben is láthattuk, hogy az 3v3-ban a három védő és a három támadó azért elég rizikósan néz ki. Gulácsinak is egyszer nagyon mélyen előre kellett rohanni, hogy tisztázon, aztán meg ugye a háromba beleakadt szegény, nagy szerencsei nem sérült meg. Ugye ott már az első fél időben is rezgett a rész, aztán a másik fél időben már robbant a bomba. De alapvetően itt azt gondolom, hogy a Liverpool itt nem fog kétséget hagyni a továbbjutás felől. A dortmundi meccsre kitérve pedig, ott engem nagyon meglepett a Dortmund. Tehát Terzic formációváltása is, illetve taktikai változtatása is nagyon ültek. Terzic először mutatta meg számomra, hogy taktikailag is azért van a repertoárjában valami. Tehát ez a 4-3-3-as, illetve védekezésben 4-1-4-1-re hajazó felállásra való átállás jól nézett ki nagyon. Ugye Haalandot már interneten, meg mindenhol már tényleg mindenki az egekbe magasztalja, teljesen jogosan teszem hozzá, úgyhogy most én most erre nem térek ki külön, ezt már megtették helyettem jó páram. Én itt még rajta kívül két embert emelnék ki, akik nagyon nagyot nyújtottak ezen a meccsen. Az ugye Sancho, akivel a második gól előtt Haaland pazarul játszott össze. Azok az egyérintős kombináció ott a végén az nagyon feküdt, de amúgy is Haaland és Sancho nagyon érzi egymást, ezt már nem egyszer mutatták. A másik pedig, akit kiemelnék, az Dahoud. Nos, az eddig a szezonban szinte egyáltalán nem játszott, vagy hát elég keveset. Most meg ugye beállította Terzic a kezdőbe. A csapat egyik kulcsembere volt, kétség nélkül. Tehát védekezésben főleg nagyon nagy melót tett bele a dologba. Tehát második fél időben is feltűnően sokat szerelt. Remek szerelései voltak, amiből aztán tudott indulni a Dortmund. Tehát nagyon stabilan védekezett. Támadásban meg ugye ott említetjük azt a hatalmas golyát, amit nagyon szépen eltalált. Tehát előre-hátra nagyon jó volt Dahoud, és főleg hátrafele hatalmas melót tett bele abba, hogy a Dortmund itt nyerni tudott. Itt még a párharcot alapvetően nem tartom lefutottnak, de azért elég nagy a kéne blamázni a Dortmundnak ahhoz, hogy ezt elbukja. De nyilván a Sevillát azért nem szabad leírni, és én sem írom le.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a Pannonbajor Podcast 23. adásában, mi pedig külön köszönjük szépen a vendégszereplést Lázó Gergőnek, a büntető.com német futballal is foglalkozó publicistájának. Az említett linkeket megtaláljátok a leírásban, ha csak Sanyi el nem felejtette odailleszteni. Sziasztok!